Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abba, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abba, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához. Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki, Magyar Péternek is köszönhetően sikerülni fog, írta Andrej Babis. A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban. Minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd. Közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője posztjában azt írta, a Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Gulyás Gergely azt ígérte, minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tiszapárt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd lett. Rétvári Bence a közösségi oldalán tett bejegyzésében rámutatott. A Tiszapárt felhatalmazása egyértelmű. A megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző 4 parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett. A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget. Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott, többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakció vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki. Azt írta, a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja. A frakcióvezető közölte, a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy korábban 4-szer egymás után a magyar választópolgárok többsége a Fidesz-KDNP-t támogatta. Végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel, írt a Torockai László pártelnök frakcióvezető a közösségi oldalán. A politikus úgy fogalmazott, a Tiszapárt és a Fidesz-KDNP felrúgták a megállapodást, ahogy az sem éppen konstruktív vagy korrekt húzás volt, hogy az országgyűlés alakuló ülésének napján mindenféle egyeztetés és tájékoztatás nélkül váratlanul a napirendet is felcserélték, hogy ne közvetlenül az Európai Unió himnusza alatt vonuljanak a képviselők ki a Szent Koronához esküt tenni, hanem a Tisza párt kampánydala közben, amelyet ráadásul gyermekekkel játszattak el. Végül az időjárásról. Délutántól délnyugat felül egyre vastagabb magasszintű felhőzet húzódik fokozatosan térségünk felé. Napközben csak néhol alakulhat ki csapadék, majd estétől délnyugaton már nő a záporok kialakulási esélye. A déli esre forduló szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk első felében a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól készült beszélgetésünk utolsó részével jelentkezünk. Adásunk második felében a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallanak. Most Berecné Dobos Judit gyógypedagógus logopédussal Berecz Renáta beszélget.
Ejtsünk néhány szót akkor a varázsjátékról, magáról, hogy mi is tulajdonképpen ez a terápia.
Köszönöm kérdésed, nagyon izgalmas, amint mondtam, 30 éve látom így a gyermekek lelkének, idegrendszerének fejlődését szerencsére. 3 gyermekem van, a legidősebb nem sokára 20, a legkisebb nem sokára 11, és a legkisebb gyermekem volt épp pocaklakó, amikor én dr. Göbel Orsolyánál ezt a képzést végeztem. Ez egy 90 órás akkreditált továbbképzés keretein belül megvalósuló szakképzés volt, SPT, szocioemocionális pedagógiai terápia. Nem vagyunk túl sokan az országban, azt hiszem ilyen 50-60-an lehetünk maximum. Orsolja ezt óvodapedagógusoknak, pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, tehát ilyen alapdiplomával rendelkezőknek indította. Tehát maga a varázsjáték az dr. Göbel Orsolya nevéhez fűződik, aki nagyon-nagyon-nagyon sok minden, gyógypedagógusként kezdte ő is a pályafutását, tiflo és oligofrén pedagógia szakon végzett a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán, pszichológus, klinikai szakpszichológus, autogén tréning, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent sorolhatnánk, hogy ki is ő, mi is ő, és tudom, hogy jelen pillanatban is egy hatalmas forradalmi módszeren dolgozik. Alapvetően maga a varázsjátékok ötlete az egy átvett dolog volt. Aki ezt megteremtette, alapvetően Klaus W. Wöppel, egy német pszichológus, az ő nevéhez fűződik. Viszont Orsolya, amikor a nevelési tanácsadó vagy pedagógiai intézet, ezt most nem tudom pontosan, keretein belül óvodai pszichológusként dolgozott 10 esztendeig, ott alakította ki ezt a varázsjáték gyűjteményt. A varázsjáték alapvetően, ha nevéből indulunk ki, szoció, ugye egy szociális, személyi közi, emberek közötti emóció, érzelem, érzelmi, tehát gyakorlatilag egy szociális térben, tehát élő interakciós térben érzelmek megnyilvánulása, bekerülésével egy olyan lélekjáték, szeretetjáték, fantáziajáték, ahol gyerek, felnőtt egyaránt alapvetően feszültséget tesz le, és tehermentesül, töltődik, elfogadásra kerül, ő elfogad, és töltődik. Tehát gyakorlatilag relaxációs, már-már egy-egy játék meditációs erővel bíró, fantasztikus terápia, de itt kihangsúlyoznám, hogy nem pszichológiai, hanem Orsolya direkt beletette, hogy pedagógiai terápia.
Mit gondoltad, hogy szükséged lesz majd erre, és el kell végezned?
3 gyerekem van, legnagyobb tanító mestereim a gyermekeim, és ezt nagyon-nagyon-nagyon régóta tudom, már a saját gyerekkoromból kifolyólag is, én egy aszmás kisgyerek voltam, és nagyon sokat töltöttem egyedül, ténylegesen térben, játékkal, kín a szabad élő térben, világban, a homokkal, a vízzel, a mindennel. Hiszem, hogy a mai napig, ami a fantázia átemelő ereje, és nagyon-nagyon fontos, hiszen vannak kultúrák, ahol igen fiatalon azért lépnek ki a fizikai keretek közül a fiatalok, tehát azért nem bírják a földi terheket, mert picikoruktól kezdve külső képeket kapnak, és a fantázia a reproduktív, és aztán a produktív fantázia nem tud kiépülni, nincs meg a fantázia átemelő túlélést elősegítő kialakultsága a rendszerükben, okozhatja azt, hogy nem bírják az életterheit, és rettentően magas az öngyilkosságok száma. Én a saját gyerekkoromban vissza tudok menni oda, hogy mennyit lehettem önmagamban elmélyülve, önmagammal a térben, és mennyit tudott a téren keresztül fejlődni a saját fantáziám. A mai napig, hogyha kutyaszorítóba kerülök, és egy olyan feladattal, hogy igen, ledönt a feladat, hogy na ezt most hogy oldjam meg, mit csinálunk? Azonnal előveszük a fantáziát, és átemeljük a fizikai valóságot abban, hogy na jó, akkor üljünk le, akkor most ebből kell kiindulnunk. Ebből így és így és így és így és így és így és így lesz majd megoldás ennek a feladatnak. De ha nincs megadva ennek a tere picikortól kezdve, hogy ő, mint egyedi rendszer, tudjon belső képeket készíteni, és legyenek mintái, modelljei, akár az állatok, akár a növények, akár a homok, a víz, a fák, a szél, az elemek, minden tekintetében tudjon másolni, amikor a meglévő tapasztalataiból egy gyerek másol a világból, azt hívjuk reproduktív fantáziának. Tehát ő ugyanazt, ami a tárába bekerült, tehát újra játsza. A szerepjátékokban is ez jelenik meg. És hogyha ez a fajta reproduktív fantázia kiépül, akkor tud produktív fantáziává föllépni, azaz én az egyedi rendszerembe tudok olyat. Van egy ilyen szó is, hogy plagizálás, tehát nem másokéból átvett dolgokból építkezve egy olyan dolgot kitalálni, feltalálni, ami előtte még mások által nem jelent meg. Tehát egy ilyen tehermentesítő, tehát például azt, hogy neked elmegy a abszolút az árama, és mondjuk egy olyan lakásod van, hogy minden bezáródik, mert okos eszközök fogva tartanak, mint ami például Ázsiában már volt, akivel előfordult. Ha nincs produktív fantáziája, akkor lehet, hogy belehal egy ilyen élethelyzetbe. Mert nem alakult ki a fantázia átemelő ereje.
Most azért itt eszembe jutott ennek apropóján, ahogy mondtad, hogy sokat töltöttél egyedül játékkal kint a szabadtérben. Azért a mai gyerekekre az igazán jellemző szerintem, hogy ki is mondják, hogy ők unatkoznak. Uh-huh. Most unatkozni azt mondják a szakemberek, hogy meg kell tanulni.
Így van.
De miért?
Nagyon, és nekik ebben a világban nagyon-nagyon nehéz helyzetük van, tehát így fel is mentem a mai gyerekeket. A már emlegetett türelem, azonnaliság, ami az ő világukban nagyon nehéz, hiszen mindent azonnal kapnak. Erre sincs idő, vagyis hogy nem teremtődik meg az idő, hogy mondjuk óvodába. Lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki életében nem ment még gyalog kézenfogva az édesanyjával, a nagymamájával, vagy bárkivel az óvodába. Mert olyan rohanó világban élünk, hogy nem teremtődik meg az, hogy jó, akkor itt most elindulunk, és 15 percig az a dolgunk, hogy elérkezzünk az oviba, és bármi, ami az utunkba adódik, azaz, hogy föl van állványozva bal oldalon, hogy hívják ezt palló, miért állott a bácsi, tehát hihetetlen mennyiségű beszédhelyzet és tanulási helyzet és másolási helyzet, azaz produktív fantáziát építő helyzet adódik, nincs megélés rá, nincs lehetőség rá, tehát meg kell tanítani őket a várakozásra, mert azonnal egyik pontból a másik pontba eljutok, talán még közben azt se érzékelem, hogy odaértünk, mert a kezemben van egy okos eszköz. Úgy tud a világ lelassulni, ha mi lelassítjuk, és le tud lassulni.
Nagyszerű gondolatokat kaptunk ismét tőled. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy beszélgessünk ilyen dolgokról.
Én is köszönöm szépen, és minden jót kívánok minden kedves hallgatónak és neked is.
Műsorunk folytatásában Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélget a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról Mónos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
110 000 esen is az a sajátos nevelési igényű fiatal jövője lett könnyebb, az úgynevezett legszimbiózisnak köszönhetően. Ezzel a figyelemfelkeltő mondattal érkezett a szerkesztőségünkbe egy tájékoztató levél. Természetesen a figyelemfelkeltésnek foganatja van, nem csak a mi számunkra, hanem annak a 110 000 fiatalnak és hozzátartozójának a szempontjából is. Köszöntöm a telefonban a végén Jakubinyi Lászlót, akit arra kérek, hogy ezzel a bizonyos lexszimbiózissal, amit valójában nem más, mint egy újabb jogszabály, amit a Szimbiózis Alapítványnak köszönhetünk. Mindenek előtt köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, vagy felkérést erre a beszélgetésre. Hát a jogszabály lényegével ismertesse meg a hallgatókat elsősorban.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gyakorlatilag Magyarországon 4500 fővel nő évente az esen is tanulóknak a száma. Olyan gyerekeket kell elképzelni, akik nem csak a fogyatékosok, hanem a pszichiátriai érintettséggel lévőktől egészen addig, hogyha valakinek cukorbetegsége van, diszlexiás, diszkalkuliás, viselkedés problémás, sajnos egyre több ilyen gyerek van, és amikor kijönnek ezek a gyerekek az iskolából, gyakorlatilag jogilag meggyógyultak még néhány évvel ezelőtt. Volt egy alapjogszabály, ami ugyanúgy a mi kezünk keretében született, ami azt próbálja javasolni, hogy ezek a gyerekek a nagybetűs életbe való belépéshez kapjanak egy esélyt, egy pozitív diszkriminációt, hiszen valljuk be, hogyha az iskolában nehezített az ő létezésük, akkor a munkavilágában is ugyanúgy problémáik lesznek. A gyerekek a második szakképzésig, 24 éves életkorig maradhatnak akár speciális szakképzési iskolákba, utána pedig jön egy légüres tér. És mi azt tapasztaljuk, hogy például a mi nappali intézményeinkben nagyon sok ilyen gyerek érkezik, hogy egy-két éve kalódik otthon, és utána elveszíti azokat a kompetenciákat is, amit az iskolába elsajátított. Na most ennek a jogszabálynak a lényege, hogy a gyerekek automatikusan megváltozott munkaképességűnek minősülnek annak az évnek a végéig, amikor betölték a 26 éves életkort. Ez azt jelenti, hogy a cégek, akik rehabilitációs adót fizetnek be, tehát minden olyan cég, aki 25 fő fölött foglalkoztat, 20 főként be kell fizesse a minimálbér 9-szeresét, ami most lassan közelíti a 3 millió forintot. Ez egy óriási összeg. Ha pedig felvesz egy ilyen gyereket fiatalkorút dolgozni, kvázi, aki kijön az iskolából, nem a gyereki szó, természetesen itt a legjobb, akkor ez nem csak az, hogy ingyen munkaerő, hanem még pénzt is spórol a cég, de akár 9000 forintot is spórolni, ha valakit 4 órába vesz fel minimálbérrel, és lehet, hogy ebben a 2 évben, mondjuk 24-26 éves életkorig kiderül, hogy tényleg komoly problémái vannak, akkor utána le lehet őt a régi szóval százalékoltatni, és megmarad a cégnél hosszú távon, még megváltozott munkaképességű, de a 2 év alatt lehet, hogy olyan jól felszívja magát, hogy utána teljes értékű munkavállalóként ott tud maradni. Ez nagyon fontos az, hogy ez egy pozitív perspektíva, ami egy átmenetet képez, és ez újra keretezi az eseménynek a fogalmát, tehát nem csak az iskolában kap utazó gyógypedagógust, vagy mint tudom én, felmentést a tesi alól, hanem egy lehetőséget kap ahhoz, hogy a munkaerőpiacon megjelenjen. Azt kell tudni, hogy a tőlünk nyugatabbra lévő országokban ezeket a gyerekeket már mint munkaerőpiaci tartalék nézik, és a cégek és az iskolák együttműködésben dolgoznak, kvázi van itt is Magyarországon erre példa, hogy egyetemek és cégek között, akkor legyen a speciális szakiskolák és a cégek között is egy együttműködés, hogy mondjuk ott töltik a szakmai gyakorlatot, és az iskola után már ismerősként köszöntik a cégek ezeket a tanulókat, akik kijönnek 21 néhány évesen az iskolából.
Tulajdonképpen most megint állami feladatot vállalt magára a Szimbiózis Alapítvány, hogyha jól figyeltem a szavaira, ami szól az esen is fiatal, tehát az érintetnek, szól az iskolának, és szól a munkáltatónak egyaránt, ugye?
Mindenképpen ez egy tapasztalat. Azt gondolom, hogy mi nyitott ajtókat döngettünk. Azért be kell valami, hogy 3 évünkbe került, hogy sok helyre elmentünk, leírtuk, konferencián tartottunk előadást, írtunk még egy levelet, tehát egy-két államtitkárhoz meg főosztályvezetőhöz is be kellett kopogtatni. Valójában mindenki támogatta, és ami abszolút pozitív üzenet, hogy parlament ülésen ezt a jogszabályt a patkóba 100%-osan mindenki támogatta. Tehát nagyon fontos számunk is az az üzenet, hogy ennek nem mondjuk politikai gondolkodásmód kell hozzá, hanem valaki javasol valamit, mint a Szimbiózis Alapítvány, és mindenki megérti, hogy ez fontos. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan jogszabálymódosítást javasoltunk, ami mindenki számára érthető volt és támogatható.
Az imént utalt arra, hogy volt ennek előzménye, ugye 3 éves küzdelemről van szó, de volt valamiféle előzménye annak, hogy ez a módosítás létrejöhessen. Az mi volt?
Hát ez egy 8 évvel ezelőtti történet volt, amikor egyáltalán, hogy az esenés diákok megváltozott munkaképességükként bekerüljenek egy jogszabályi gondolkodásba. Ez volt a jogszabálynak az alapja, és az a jogszabály az elvesztette úgymond hitelességét, mert menet közben a szakképzési jogszabály is változott, és 24 éves korig benn maradhattak a gyerekek, mai napig is benn maradhatnak a szakképzésbe. Így az a gondolkodás volt, hogy 24 éves kornál húzzuk meg azt a határt, hogy ők legyenek átmeneti megváltozott munkaképességek, az elvesztette a jogosultságát. Hiszen amikor 8 évvel ezelőtt mi az alapjogszabályt javasoltuk, akkor még a szakképzési rendszerben 22 éves korukig maradhattak a gyerekek. Ami most nagy áttörés, hogyha sokáig maradnak, kimaxolják az iskolai lehetőséget, a speciális szükségletű gyerekek kapnak plusz 2 évet. Azt gondolom, ez egy óriási lehetőség. A cégeknek pedig egy nagyon fontos üzenet, hogy most van Magyarországon 100 000 olyan személy, akire lehet számítani. Azért azt kell látni, hogy évente körülbelül itt Miskolcon is, tehát néhány száz gyerekről beszélünk, tehát ők azok, akikre úgy kell gondolunk, hogyha őket jól betanítjuk, olyan speciális eszközöket is igénybe lehet venni, a jogszabály lehetővé teszi, például a cég az adó terhére tud egy mentort fizetni, aki ezeknek a gyerekeknek a egybeszeretését segíti, tehát ez is egy adókedvezmény, amit mi javasoltunk, és ez is átment a jogszabályban. Valamint nagyon fontos az, hogy mi mindenki hazai erőforrásokba gondolkodunk, és nem abba, hogy esetleg külföldről importáljunk munkavállalókat. Az is egy tapasztalatunk, hogy ezek a gyerekek nagyon lojálisak. Tehát azok a speciális szükségletű fiatal emberek, fiatal hölgyek, akik, mint tudom én, udvaros, takarító, mosogató, egyéb betanított munkát kapnak lehetőséget, ők nem azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak munkát váltani, hanem azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak ott még jobban teljesíteni. Tehát ezek ezekben a munkakörökben, ahol nagyon magas a fluktuáció, a cégek kapnak egy olyan potenciális erőforrást, akikkel hosszú távon tudnak számolni.
Azt is olvastam, hogy ugye a cél a jogfolytonosság, hát erről beszélünk majd az oktatás és a munka között, meg azt is, hogy egy lehetőség arra, hogy rehabilitáció helyett foglalkoztassák a fiatalokat. Kifejteni ezt egy kicsit bővebben?
Az eddigi tapasztalat az volt, hogy iskola után ezek a gyerekek a családoknál kallódnak. Ha valaki 2-3 évig nem dolgozik, azért az egy lelkileg is, szellemileg is azért lefele menő spirál, nem utolsó sorban elkezd a család szegényedni, és akkor már nagyon nehéz belépni a munkaerőpiacra, akkor szociális intézményi foglalkoztatás jöhet szóba, mint mi, akik a súlyosabb, tényleg a nagyon súlyos fogyatékosokat látjuk el és foglalkoztatjuk, akiknek valljuk be nagyon nehéz belépni a nyílt munkaerőpiacra. Tehát az egy drága állam által fenntartott szolgáltatás, tehát kell egy szociális intézmény, kell egy terápiás foglalkoztatás, tehát gyakorlatilag az adófizetők pénzét elkezdjük egyre jobban költeni, ahelyett, hogy egy ilyen jogszabállyal a cégek által befizetett adóterhére foglalkoztassuk őket. Ha megnézzük a hivatalos adatokat, tavaly 206 milliárd forintot fizettek be a cégek, ahelyett, hogy foglalkoztatnának ilyen megváltozott munkaképességű személyeket. Ezt az adót lehetne bérként elkölteni, és azt gondolom, akkor teljesülne ez a munkaalapú társadalom vízió, hogy mindenkinek megtaláljuk a számára a megfelelő munkahelyet.
Hát bár még nagyon rövid idő telt el, ugye ez január 1-től él, hogyha jól tudom, ugye? De van már valami visszajelzés, tapasztalat?
Minket egyre többen keresnek a cégektől HR-esek, ez nagyon fontos, hogy ahogy elkezdtünk erről így kommunikálni, van egy ilyen fajta nyitottság. Nekünk most egy nagyon fontos szerepünk a civil szervezettel, és itt például Miskolcon a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács újra összehívását javasoltam a városvezetésnek, ahol mondjuk az iparkamara, a városvezetés, a munkáltatók és az iskolák együtt tudnak leülni egy kerekasztalhoz és beszélgetni. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy például idén május-júniusban hány helyről hány gyerek fog végezni, és itt nem csak a speciális iskolákra beszélünk, hanem hál' Istennek nagyon sok helyen integrált oktatás van. Tehát itt nem csak az intellektuális fogyatékosokról beszélünk, hanem olyan gyerekekről, ahol lehet, hogy például 2 óránként meg kell egyen egy fél zsemlét mondjuk a cukorbetegsége miatt, és emiatt egy fokozott figyelmet kell rá fordítani. Tehát nagyon széles az a skála, akik ebbe beleesnek, és számukra kéne elmondani meg a szülőknek, hogy ez egy pozitív lehetőség, mert nem utolsó sorban az iskoláknak tudni kéne azt, hogy az iskola utolsó évében tudnak egy pozitív perspektívát ezeknek a nehezebb helyzetben lévő gyerekeknek nyújtani, hogy ők is teljes értékű felnőtt életet tudjanak élni.
Mikor beszélhetünk múlt időben erről a 3-as találkozóról, a Rehab Tanács, az Iparkamara és az önkormányzat képviselői között?
Hát a levél az bement már, kaptam egy szóbeli visszajelzést, hogy mindenképpen össze fogják hívni. Én remélem, hogy egy jó hónap múlva majd érdemes erre a kérdésre visszatérni.
Ennek egyfajta regionális program kidolgozása is célja lenne?
Ez mindenképpen a szereplőktől függ. Tehát ebben mi egy szereplő vagyunk, de valójában azt gondolom a generáló, itt enne a, mondjuk az önkormányzat, vagy esetleg a megyei önkormányzat, az iparkamara, tehát vannak tőlünk sokkal-sokkal nagyobb hatókörű szervezetek, akiknek ebben szerepük lehet. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk találni a közös hangot. Itt a kezdő lépést kell mindenképpen megtenni. A város részéről én kaptam egy visszajelzést, küldtem levelet a kamarának, várom a visszajelzést.
Igen, kopogtatni kell, kapaszkodjunk egymásba a jó cél érdekében. Én nagyon szépen köszönöm Jakubinyi Lászlónak a tájékoztatást, visszatérünk akkor erre a témára.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorban a digitalizáció gyerekek fejlődésére gyakorolt hatásairól, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásról hallottak. Új témával mához egy hétre várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Nátrán István, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgics Kis Anita Dúlával a Mélyvirág Központ és Anyameredék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. A Mélyvirág Központ és Anyameredék tevékenységéről beszélgetünk a mai napon. Vendégem, amellett, hogy igazgatói posztot is ellát, dúlaként, szülésznő hallgatóként dolgozik ebben az anyaotthonban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Induljunk talán onnan, hogy hogyan lettél te dúla, és mit jelent ez a tevékenység egyébként?
Az első gyermekemmel, összesen egyébként 4 gyermek édesanyja vagyok, vele egy elég nehezített várandóságom volt. Én kifejezetten az az asszony vagyok, akit rettenetesen megviselnek a hormonok. Kórházi ellátásra szorultam, és elég sok időt töltöttem bent a kórházban, és láttam azt, hogy mennyire tanácstalanok az anyák, mennyire információhiányban szenvednek, nem tudják, hogy mi fog történni velük, mi fog történni a babájukkal, egyáltalán mi történik a saját testükben is. Az első várandóságom alatt csak figyeltem és gyűjtöttem magamba az információkat, aztán a második gyermekemnél is, meg egyébként az összes többinél is infúzióra szorultam, viszont akkor már rendelkeztem azokkal a tapasztalatokkal, amik egy gyermek szülésével járnak együtt, és már akkor is nagyon sokat segítettem a szobatársaknak, meg a kórházban fekvő édesanyáknak, és amikor a harmadik gyermekemet vártam, akkor értesültem róla, hogy van egyáltalán ilyen foglalkozás, hogy dúla, akinek nem más a feladata, mint az, hogy a várandóság alatt és a szülésnél segítse az édesanyát információval, lelki támasszal, legyen egy váll, egy kéz, amiben ő kapaszkodhat szülés alatt, hogyha kell, akkor borogatja, ha kell, akkor legyezi, kinyitja az ablakot, megengedi a fürdővizet, hoz egy zoknit, ha szeretne az anyuka, tehát gyakorlatilag olyan, mintha kettő lenne a vajúdó édesanyából, de az egyik részének annak csak arra kell figyelnie, hogy itt ő most úton van az anyaság felé, és a kisbabája pedig a születés felé, és van valaki, aki pedig annyira ráhangolódik, hogy szinte akár kérés nélkül is tudja, hogy fizikailag hogyan tud neki segíteni. És természetesen a baba születése után a gyermekágyban is, akár a szoptatásban, akár hogyha az anyasággal kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor dúlaként ebben is szoktunk segíteni, és én egyébként, amikor várandós voltam a harmadik gyermekemmel, akkor végeztem el a dúlaképzést, és onnantól kezdve vagyok dúla, mert gyakorlatilag már a kisbabám mellől is mentem szülésekhez, immár ennek 11 éve.
Akkor a saját élményedről beszéljünk egy kicsit. Milyen volt neked az otthon szülés élménye?
Nagyon izgalmas, amikor először én ezt a férjemnek mondtam, hogy hát édesapa, én ezen gondolkodom, és azt hittem, hogy akkor ő majd ilyen furcsán fog rám nézni, és azt mondta, hogy természetesen mindenben támogat. És amikor meghoztam a döntést, hogy intézményen kívül szeretném világra hozni a kislányomat, akkor így nem az volt a fő ok, hogy valami problémám lett volna a kórházzal, vagy hogy én így kifejezetten a saját kispárnámat szerettem volna, nem tudom, telesírni vagy izzadni, hanem éreztem, hogy ez egyfajta más gondoskodás, mint amit az ember a kórházban kap, hiszen várandósan elmegyünk, meglátogatjuk az orvost, aki ugye készít egy ultrahangot, feltesz néhány kérdést, és aztán megyünk, és igazából a testünkön, meg a babánkon kívül nem igazán foglalkozik semmi mással. És ugyanolyanok vagyunk számára, mint az előttünk lévő 50 asszony aznap. És ehhez képest a bábai gondoskodás nagyon-nagyon más. Ott egészében nézik az asszonyt és a családját, mindazt, ami történt vele a múltban, ami nem csak a testén hagyhatott nyomokat, hanem a lelkében. És fontos a bábák számára az, hogy mi hogyan vagyunk nőként, milyen volt esetleg az előző szülés élményünk, vagy a szülés élményeink, milyen a párkapcsolatunk, az édesanyánkkal való kapcsolatunk, milyenek a hozott mintáink, hogyan küzdünk meg a fájdalommal, hogyan kezeljük mindezt, és nyilván ahol segítségre van szükségünk, ott ebben segítenek. Jóval a szülés előtt elkezdődik egy bábai gondoskodás, és jóval tart a szülés utánig is. És maga a szülés nagyon-nagyon-nagyon meghitt volt, nagyon más minőségű, tehát hogy nem egy alá-fölé rendelt viszony van a bába és a szülőnő között, mondjuk úgy, mint a kórházban, és nem is az történik, hogy majd mondják, hogy mit kell csinálnunk, hanem azt kérdezik, hogy mire van szükségünk, és hogyan tudnak nekünk segíteni. És ha csak kívülről nézünk egy otthon szülést, ott mindenki az édesanya alatt van valamilyen szinten. Tehát a legmagasabban fizikailag is az édesanya van, aki éppen áll, guggolt érte, bármit csinál, és valahol alatta guggolnak a szülés körüli segítők. És olyan távolságban, amennyire ezt az anya szeretné. Tehát, hogy a kórházban ugye leginkább azt látjuk, hogy ha valami probléma van, akkor bejönnek, illetve ugye rutinszerűen negyed óránként kell észlelni egy kórházi szülésnél az édesanyát, hogy minden rendben van-e vele, és nyilván a CTG-n pedig látják, hogy a baba is jól van. Ehhez képest egy otthon szülésnél azért ott van egy térben mindenki, de mindig olyan távolságra, ahogyan azt az anyuka szeretné. Tehát elég gyakran előfordul például, hogy a leendő édesanya és édesapa egymásba kapaszkodva vajudnak, akkor oda senki nem megy oda közéjük, hanem csak egy ilyen tisztes távolságból csendben figyelik őket, de olyan is előfordul gyakran, hogy a bába a sarokban köt, vagy horgol, vagy valamit csinál, és amikor pedig úgy hallja a hangokból, hogy szükség van rá, akkor közelebb megy, és elteti, itatja az anyukát, masszírozza, borogatja, segít neki a fájdalomcsillapításban, és természetesen ugye szakszemélyzetként ugyanazzal a profizmussal, mint amivel a kórházban is fogadják a babát, illetve ha szükség van bármiféle vészhelyzet elhárítására, akkor ebben is abszolút kompetensek.
Nagyon ilyen bensőséges viszonynak, hat is már ilyen baráti kapcsolat alakulhat ki ezek szerint akkor köztetek és a szülőnők között. Erről fogunk még majd későbbiekben beszélni. De először az alapításotokról szeretnélek kérdezni. 2022-ben hoztátok létre a Mély Virágot itt Egerben. Mi volt ennek az elindító rugója, és kivel, hogyan csináltad ezt?
Akkor én már 6 éve dolgoztam dúlaként, és nagyon gyakran kerestek meg avval az édesanyák, hogy tudok-e esetleg egy helyet, ahol ők szülhetnének. Ugyanis a 2011-es rendelet, mely az otthon szülés szabályozza, azt is előírja, hogy szülészetnek kell lenni a születés helyszínétől 20 percen belül. És nagyon sokan kis falvakban, de akár mondjuk Eger környékén már Mezőkövesden sem lehet például otthon szülni, és ilyen édesanyák kerestek meg, hogy akkor valahol, nem is feltétlenül a kórház közelében, de legalább Egerben annyira jó lenne egy üres lakás, vagy egy üres ház, és ez mindig egy ilyen problémát okozott. Illetve én pedig észleltem, hogy hát nagyon-nagyon jó lenne valami, amit így fixen lehet az édesanyáknak ajánlani. És az előző évben volt egy kedves kismamám, dr. Csibi Urbanovics Katalin, aki később dúlatársam is lett, és együtt döntöttünk úgy, hogy akkor mi szeretnénk erre az igényre válaszolni, és szeretnénk az édesanyáknak egy ilyen helyet biztosítani. Neki akkor volt egy üres lakása, mert ő távolabb költözött a családjával vidékre, amit felajánlott erre a célra, hogy akkor itt születhetnek babák. És aztán nagyon jó volt, mert tényleg rögtön érkeztek is az édesanyák, és nagyon gyorsan és könnyen megtaláltak minket. Számunkra ez mindig is nagyon fontos volt, mert azt tapasztaltam, hogy az ország más részeiben is, ha valaki ismer valakit, aki már szült otthon, akkor rá lehet bukkani ilyen helyekre, mert van azért nagyon sok, csak nem működnek ennyire transzparensen, mint ahogy mi működünk, hogy tényleg az ászlónkra tűztük, és nagyon nyíltan kommunikáljuk, hogy igen, itt nálunk lehet törvényesen otthon szülni. Szóval, hogy ez egy ilyen fontos dolog volt, és aztán azt éreztük, hogy hát az olyan kevés, tehát annál a gondoskodásnál, mint ami csak a szülésre korlátozódik, mi sokkal-sokkal többet tudunk adni az édesanyáknak, és így lett aztán egyre több és több kolléganőnk, még nem egyszer csak azt éreztük, hogy hát nekünk ez a lakás kicsi, mert ha éppen születendő babát várunk, akkor ugye nem szervezünk programokat, de a programtartóinknak meg nagyon nehéz, mert lehet, hogy valaki éppen jönne masszázsra, vagy fizioterápiás tanácsadásra, de nem merik beírni a naptárba, hiszen bármikor lehet szülés, ami miatt esetleg le kell mondani. És aztán végül 2,5 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy keresünk egy ennél jóval nagyobb helyet. Úgyhogy mostanra a Mélyvirág Központ és Anyamenedék azért egy elég nagy területen működik, a Csiki Sándor utcában egy volt rendelőben, ahol elszaparált helye van az otthonszüléseknek, saját szobával, konyhával, fürdőszobával, WC-vel a családok számára, és vannak külön szobáink arra is, hogy akkor ott lehessen akár szülésfelkészítés, torna, minden egyéb.
Akkor most térjünk ki ezekre a szolgáltatásokra, vagy ezekre a lehetőségekre, hiszen nagyon sok mindent adtok, és nagyon sok mindennel segítitek a kismamákat és a várandós hölgyeket. Ha ki tudnál emelni egy párat ezek közül, akkor szerinted mi az, ami talán ilyen különlegesebb, vagy amit nem ismerhet mindenki esetleg?
Talán azt tapasztalom, hogy a kismama masszázs az mindig nehéz, mert nagyon sok masszőr nem mer a várandósokhoz nyúlni. Nálunk van külön lomi-lomi masszázs, ami egy hawaii masszázsforma, nagyon gyengéd, nagyon kényeztető, és ezt például kifejezetten kismamáknak is tudom ajánlani, de segítjük azt is, hogy azok a kisbabák azok megfoganhassanak, ezért például van ovulációs módszer, oktató, illetve cikluskövetés, oktató is nálunk, van kronioszakrális terapeutánk, amiből elég kevés van a környéken, ez egy nagyon-nagyon finom technika, ami a koponya és a keresztcsont között a gerinc mentén az idegeket stimulálja. És ez például a várandósoknak, amikor itt fáj, ott szúr, mindenféle egyensúlytalanságok vannak, amiket egyébként a terapeutánk fel is tud mérni, és utána ebben tud segíteni, tud akár olyan gyakorlatokat is mutatni, amiket segítenek megoldani, és segíthetnek egyébként magának a szülésnek a megkönnyítésében is, illetve a kisbabákat is kezeli vízi kezeléssel, mert ugye azt tapasztalja, hogy a víz az egy nagyon-nagyon jó közvetítő közeg, és akár szoptatási nehézségben, hasfájásban, hogyha a mozgásfejlődés egy picit elmarad, akkor nagyon-nagyon szelíd módszerekkel tud ezen segíteni. Van dietetikusunk például, aki akár a szoptatás alatti táplálkozással, akár a várandóság alatti táplálkozással, de egyébként meg a hozzátáplálásban is tud segíteni az édesanyáknak. Van gyógytornászunk, aki hekkezeléssel is foglalkozik, és szülés utáni regenerációval is, és a pszichológusunk pedig kifejezetten anyukáknak a pszichológusa, hová lehet érkezni babával is. Én úgy gondolom, hogy azért ez is egy nagyon-nagyon különleges lehetőség, hiszen sokszor felismerik az édesanyák, hogy igen, szükségük lenne egy pici plusz segítségre, ugyanakkor baba vagy gyerek mellől nagyon-nagyon nehezen tudnak eljönni, nehezen tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, ami van, hogy sokszor pont annak is az oka, hogy úgy érzik, hogy kell egy kis plusz támogatás. Szóval a pszichológusunkhoz eljöhetnek gyermekkel, babával is. Maga a terünk is úgy van kialakítva, hogy szoptatási, pelenkázási lehetőség az mindig kézzel álljon, nagyobb gyereknek, nagy tesónak van rengeteg játékunk, szóval, hogy úgy tényleg igyekszünk a családokat teljes egészében fogadni, és nem csak a nőket és az édesanyákat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Rozgics Kis Anita dúlával a Mélyvirág Központ és Anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. Hogyha felkerestiteket egy hölgy, hogy veletek szeretné végigcsinálni ezt az időszakot és a ti segítségetekkel, akkor hogyan indul ez a folyamat?
Van egy úgynevezett nulladik konzultációs alkalom, amikor egyszerűen csak felmérjük egymást, hogy pontosan mi az, amit ő szeretne, és természetesen mi is megmutatjuk, hogy mi az, amiben tudunk számára segíteni. És hogyha intézeten kívül szeretne szülni, mert ugye hozzánk nem csak olyan édesanyák fordulnak, akik intézeten kívül otthon szülnének, hanem olyanok is, akik kórházi szülésre készülnek, és ezt nagyon fontosnak is tartjuk, hogy gyakorlatilag mi abban, és ott segítjük az anyákat, ahol nekik szükségük van rá, és tényleg nem kizárólag az otthon szülésre korlátozódunk. Szóval felmérjük ezeket az igényeket, és ez alapján jelölünk ki majd egy következő konzultációs alkalmat, illetve általában ezt én szoktam tartani, és ez szerint irányítom a kolléga nőimhez is, akikre még esetleg szükség lehet, hogy bevonjuk ebben a felkészülésben. És Természetesen ugye fizikailag is tudnak az édesanyák készülni, de mentálisan is igyekszünk felkészíteni, illetve van most egy nagyon klassz együttműködésünk, szülésfelkészítő foglalkozásokat tartunk csoportoknak, akik kórházi szülésre készülnek, amiben én elmondom, hogy dúlaként milyen fájdalomcsillapítási vizualizációs technikákat tudok javasolni, hogy az édesapák az otthonvajudásnál már hogyan tudnak segíteni, és az EGRI Markot Ferenc Kórházból pedig szülésznő érkezik, aki pedig a kórházi részét mondja el a szülés születésnek.
Ilyenkor egyébként folyamatos kapcsolatban kell lennetek a kórházzal, vagy hogyan néz ez ki?
A rendelet azt írja elő, hogy a várandóság 37-ben kötött szerződést, amit az édesanyja egy bábával köt, ugye ő vállalja ilyenkor az egészségügyi felelősséget. Ennek értelmében le kell jelenteni a kórháznak, hogy az ő vonzás körzetükben ilyen terminussal egy kismama intézeten kívüli szülést tervez, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben, tudomásul vették. És gyakorlatilag összesen ennyi a feladatunk, amikor a kisbaba megszületik, akkor egy neonatológus orvosnak kell, hogy láss őt 24 órán belül. Itt Egerben egyébként az Ózdi Kórház gyermekosztályának a főorvosa szokott kijönni a kismamákhoz, illetve a babákhoz megnézni őket, ami sokszor van, hogy nálunk történik, de hogyha a család azt mondja, hogy ő már közben hazamenne a nagy testvérhez, akkor a főorvos úr oda a család otthonába szokott kimenni hozzájuk. És gyakorlatilag ilyenkor nem is kerül már kapcsolatba a kórházzal, csak majd amikor csípőszűrésre, illetve hallásvizsgálatra kell, hogy vigye a kisbabáját, illetve a BCG oltást a babák a kórházban kapják meg. De egyébként nem kell forró dróton legyünk a kórházzal, illetve én, mivel a kórházban is teljesítek gyakorlatot, ezért én szoktam jelezni a szülőszobán dolgozóknak, hogy ez is ez a kismama már megszült, most már őt nem kell várniuk. És természetesen, ha bármi olyan történik, ami azért leggyakrabban inkább a kifáradás szokott lenni, tehát, hogy előfordul az, hogy ott vannak a bábák mondjuk egy napja, másfél nap, és valahogy nem halad a folyamat a legjobb szándékkal sem, akkor közös megegyezéssel be szokták kísérni az édesanyát a kórházba, és ott referálnak arról, hogy mi történt addig, és átadják a kórházban dolgozó szülésznőknek, illetve szülészorvosoknak, és ilyenkor a kórházban fejeződik be a szülés.
Mennyire más annak a nőnek a szülés élménye, aki nálatok tervezi például a szülést? Lelkiekben, mentálisan értem, hogy mennyire közelebbi kapcsolata lesz aztán mondjuk a gyermekével annak a nőnek, aki otthon szül, és ilyen módszerekkel, amilyenekkel ti segítitek őt.
Én úgy látom, hogy mindenképpen jobb, kompetensebb anyákká tudnak válni. Valahogy a lelkük is sokkal könnyebben utoléri őket, de nem szeretnék ennyire végletekben beszélni, tehát nyilván a kórházban is egy nagyon jól felkészült édesanyja ugyanúgy meg tud érkezni az anyaságba, illetve hogy a kórházban is én azt tapasztalom, hogy a legnagyobb figyelemmel és gondoskodással kísérik az édesanyákat, csak valahogy egy picit úgy más a kettő, tehát gyakran halljuk azt esetleg kórházi felkészítőkön, hogy anyuka majd csak jöjjön be, bízzon bennünk, és akkor mi majd mindent mondunk. És talán ez a szemlélet az, ami másabb az otthon szülésnél, ahol azon dolgoznak, hogy az édesanyát tegyék kompetensé, hogy mindent tudjon, érezzen, ismerjen fel, ami az ő testében történik. És nyilván sokkal magabiztosabbak, sokkal testtudatosabbak az édesanyák, hiszen nagyon-nagyon sok munkát tesznek abba, hogy ők felkészüljenek. Ismernek minden fajta módszert is, amivel esetleg egy vészhelyzetet majd, ha szükség van rá, a bábák el tudnak hárítani. Tudják azt, hogy mi történik majd a gyermekágyban, ugye ott sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, hiszen ugyanaz a személy kíséri végig a gyermekágyat is. Még ugye a kórházban többen dolgoznak, több műszakban, nem biztos, hogy ugyanazt a minőséget kapják az édesanyák. Illetve sokkal egységesebb tud maradni a család. Tehát amikor valaki beérkezik a kórházba, ott azért van idő, amíg megtörténik a beteg felvétel, az első vizsgálat, az első CTG, addig édesapa kint ücsörög. Sokszor odabent sem biztos, hogy tudja, hogy hogyan tud segíteni a párjának. Otthon eleve már a felkészülésben is nagyon be vannak vonva az édesapák, és ha kell, akkor a nagyobb tesók is. Tehát, hogyha az édesanyja igényli, akkor annak is helye van, hogy akár egy nagy testvér vagy végig, vagy időnként bejöjjön. Egy kis plusz oxitocint adjon az édesanyának azzal, hogy őt is megszeretgeti, hogy látja, hogy ó, igen, egyszer ezt már végigcsináltam, akkor ez most is menni fog.
Ha már a leendő édesapákról beszélünk, akkor nekik tartotok-e bármiféle felkészítést, mert hogy ezért nagyon fontos az, hogy ha megérkezik a baba az otthoni környezetbe, akkor a férfi is bizony ugyanúgy részt vegyen, és hát részt is vesz ezekben a folyamatokban, nevelési folyamatban majd, és hát nyilván a várandóság alatt is ott van a leendő édesanyja mellett. Ti milyen segítséget adtok nekik, és hogyan állnak az édesapák mindehhez?
Kétféle felkészítőnk van. Az egyik, az csoportos, és az kifejezetten egy páros felkészítő, ahová nagyon-nagyon várjuk az édesapákat. Egy picit mindig beszokták valami az elején, hogy amúgy az anyukák cibálták el őket, és maguktól nem biztos, hogy jöttek volna. De aztán a végén viszont abszolút tudással felvértezve távoznak, hiszen azért elég megfoghatatlan folyamat ez a vajódás, hogy hiába mondunk A, B, C opciókat arra, hogy történhet így is, meg úgy is, meg amúgy is, olyan nehéz, hogy na majd akkor most az én párom, feleségem éppen hogyan is fog szülni, és ebben igyekszünk nekik olyan biztos mankókat adni, hogy akkor na, ha ez történik, de igazából figyelj csak azt, biztos, hogy nem rontod el, ha megkínálod egy kis ennivalóval, egy kis innivalóval. Vagy például mindig emlékeztetjük őket, hogy az anyukák bár úgy tűnik, hogy mintha egy más világban járnának vajudás alatt, de hogyha elmondják nekik, hogy milyen gyönyörűek, milyen ügyesek, mennyire bátrak, és mennyire szeretik őket, és milyen hálásak azért, hogy ezt az egész folyamatot végigcsinálják az ő családjukért, akkor arra azért mindig emlékezni fognak.
Említetted itt a beszélgetés közben, hogy különböző pozíciókban is történhet ugye szülés. Nálatok milyen lehetőségek vannak, és milyen eszközök állnak a rendelkezésre a leendő anyukák részére, hogy a szülést lebonyolítsátok?
Van egy nagy francia ágyunk, leginkább a gyermekágyban szoktuk használni. Amikor már megszületett a kisbaba, a 4 évünk alatt egyetlen egy anyuka szült ezen az ágyon. Ő sem ott tervezte, csak egyszerűen ott ragadta az ágyon. Azt tapasztaljuk, hogy amikor az édesanyja maga dönthet róla, hogy hogyan helyezkedjen el, akkor a legritkább az, hogy valaki szeretne lefeküdni. Ugyanis ugye ez egy belső nyomással is jár, ahogyan a kisbaba áthalad a csontos medencén, és ezt nagyon sokszor az édesanyja tökéletesen érzi ösztönösen, hogy neki hogyan kell helyezkedni éppen ahhoz, hogy ő a lehető leggyorsabban, legügyesebben áthaladjon azon a szakaszon. És ez nem azt jelenti, hogy akkor végig kell állni, guggolni, tornázni az egész vajudást, hanem úgy időnként jó egy picit megmozgatni magát újra megérezni, hogy mi segít a legjobban a babának. Nálunk a legtöbb gyermek vízben, medencében született, van kifejezetten egy szülőmedencénk, de ezen kívül is sokan választják például a térdelő vagy a guggoló testhelyzeteket. Van kapaszkodó kötelünk, fitball labdánk, de azért egyébként a legalkalmasabb szülőeszközök azok többnyire az édesapák, akikbe lehet kapaszkodni, lehet akár az ölükbe ülni. Az egy gyönyörű pillanat, amikor mondjuk édesapa és édesanyja egymással szemben vannak, anya az apa ölében ül, de mégis úgy, hogy legyen helye a bábának a kisbabához odaférni, és amikor meg megszületett a baba, akkor pedig közéjük feladják, és így együtt köszöntik a családban az újszülöttet.
Na most a baba születésével ugye ez a folyamat nálatok nem ér véget, hiszen azt mondtad, hogy egy hosszú úton kíséritek a családot, milyen lehetőségeitek vannak.
Amikor valaki intézeten kívül születik, akkor a bába 3 napig még felelősséget gyakorol érte, ezt ugye a rendelet is előírja, tehát vannak 1 napos, 2 napos vagy 3 napos vizitek, van olyan bába is, aki az 5. napon is kijön meglátogatni az édesanyját, és nem csak arra kíváncsi, hogy gyarapszik-e a baba, hogy megy-e a szopizás, van-e elég a kis pelus például, hanem hogy az édesanyja hogy van a bőrében, milyennek éli meg az anyaságot, és nagyon figyelnek például arra, hogy idejekorán felismerjék akár a gyermekágyi depressziót is, illetve dúlaként én is erre nagyon-nagyon szoktam figyelni. Amikor elmennek tőlünk az édesanyák, akkor én még a saját otthonukban is megszoktam őket látogatni, illetve utána pedig a kolléganeim már fognak tudni segíteni szülés utáni regenerációban. Van baba-mama klubunk, ahová szeretettel várjuk az édesanyákat, ott önkéntes szoptatási tanácsadó kolléganő segíti őket, hogyha ha bármire szükségük van. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy csak a teret kell nekik adni ahhoz, hogy ők kapcsolódhassanak egymással, biztatni őket, hogy merjenek kimozdulni a kisbabájukkal, hiszen azért ez lesz majd a következő nagy feladat, elmenni újra a közösségbe, és amikor pedig ugye letelik majd a 3 év, vagy ha akár korábban szeretnének az édesanyák visszamenni dolgozni, akkor van munkába visszatérést segítő programunk.
Nagyon sok hasznos dolgot megtudtunk, azt gondolom, és én további sok sikert kívánok a munkátokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rozgics kis Anita Dúlával a Méhvirág Központ és anyamenedék tevékenységéről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózás.